Ha abban gondolkodunk, hogy Ciprusnak a gazdasága mennyire állt fel, a 2009-es recesszió, ami, és ugye a turizmusnak a drasztikus lecsökkenése, az komolyan látszott. Utána gondolom a Covid ugyanezt hozta, és hát a pénzcsapokat pedig ugye elzárták azzal, hogy nemzetközileg elég sok szankciók vannak az orosz pénzekre vonatkozóan. Tehát itt azért, sőt, mi több, az orosz turizmus is valószínűleg egy az egybe a földbe állt, ami szerintem ebből a turizmusból, amit itt említettél, elég jelentős része volt.
Érdekes módon ez nem állt a földbe, mert hogy nagyon sok orosz vásárolt magának.
Ja, értem.
Területet, meg házat Cipruson, tehát hogy ez nem úgy működött. Az oroszok annyira gazdagok, legalábbis az a része, aki ugye utazik, hogy nem úgy utazik, mint a magyarok, hogy charterjárattal megy egy all you can eat ilyen szállodába, hanem szépen megvesz magának egy tengerparti kis területet, ott épít magának egy villát, és akkor ott tölti a nyarat, vagy ott teniszezget. És nagyon-nagyon sok orosznak van Famagusta környékén, Pafos környékén, ilyen háza, az orosz jelenlét érezhető, tehát ha valaki Ciprusra megy, mindenhol ki van írva oroszul. Ez szerintem többször, mint törökül, tehát hogy mivel török őslakosság mellett, ugye őslakosság, több száz éves török jelenlét ellenére több orosz felirattal találkozik az ember, mint törökkel. Vagy nem, ott vannak az oroszok, meg egy csomó mindenki ugye azt csinálja, hogy világszerte próbálja kibekkelni ezt az időszakot, amikor ugye Oroszország elszigetelődik, ezért nagyon sok orosszal találkozik világszerte az ember, ott vannak Pattaján, ott vannak Marbellán, ott vannak Cipruson, ahol házaik vannak, ahova régebben jártak, nem akarnak bemenni a hadseregbe, nem akarnak otthon lenni, ukránok dettó, tehát hogy egy csomó mindenki próbál.
Na, az érdekes helyzet lehet egyébként.
Igen, és nem tudtam igazából ennek utána járni, tehát nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van akkor, hogyha ukránok és oroszok találkoznak az utcán, de nem igazán tudtam erről. A helyiek nem tudtak megmondani, hogy mi történik, és meg megfigyelni se nagyon tudtam. Tehát azt láttam, hogy az oroszok inkább egymás között vannak, az ukránok egymás között. Talán az volt az érzésem, hogy elkerülik egymást, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mi ott a viszonyuk egymáshoz. Az is lehet, hogy mindenféle, tehát simán lehet, hogy nagyon sok fajta orosz van, aki szimpatizál Putyinnal, meg olyan is, aki nem.
De ez politikailag azért egy eléggé, hogy is mondjam, pengeélen táncolás a ciprusi kormányzattól. Hát Európai Uniós országként azért valahol...
Ők neki... nagyon orosz pártiak voltak, tehát azért, mert ugye oda rengeteg orosz befektetés ment, orosz offshore korábban, és a közvélemény kutatások szerint ez megfordult. Tehát, hogy az orosz inváziót ezt nem fogadta el a ciprusi társadalom nagy része. Beszélgettem ott helyi újságírókkal, akik azt mondták, hogy teljesen egyértelműen maga ellen fordította Putyin a ciprusi társadalmat ezzel. Elszigetelődött Oroszország, ez rosszat tesz a ciprusi gazdaságnak is, nem tetszik a ciprusiaknak, amit a Putyin csinál. De hát ugye mit tudsz Cipruson csinálni? Tehát ugye az eredeti kérdésedre, hogy milyen gazdaságot lehet ott csinálni, hát ugye nem akarsz nehézipart csinálni. Ez egy csomó mediterrán országnak a problémája. Görögországnak is a problémája, Dél-Olaszországnak. Olyan gyönyörű tájad van, ugye egy Szardínián, vagy egy görög szigeteken, egy Mikonoszon, egy Cipruson. Nem akarsz nehéz ipart csinálni. Tehát amit meg tudnak csinálni a németek mondjuk a Ruhrvidéken, vagy Stuttgartban, vagy mit tudom én, meg tudnak csinálni egy csomó részén a világnak nehézipar, acélipar. Tehát ezeket nem akarod ezekre a térségekbe bevinni. A könnyűipar nagy része elment a harmadik világba, tehát ma már könnyűipart nagyon nehéz csinálni Európában. Mi marad, és akkor ugye gyakorlatilag szinte természetesen automatikusan szakosodtak a turizmus mediterrán agróra ezek a mediterrán térségek, amiből egyébként jól megélnek, tehát hogy mindenkinek relatíve van valami fajta biznisze ott, kiadja a házát,
Készíti a sajtot. Viccesen hangzik egyébként ez, de azt hiszem, talán a második legnagyobb exportcikke az olajbogyó után a sajt.
Halumi sajt,
úgyhogy annyira, tehát tényleg jelentős része.
Ők halumit. De bárki, tehát hogyha mondjam, ebből azért nagyon sok mindenki meg tud élni. Olívaolaj export, de hát a helyi szolgáltatások, egy autókölcsönző, egy fodrász is meg tud élni, egy étterem is meg tud élni. Hát ugye ezt látja Horvátországban is az ember máshol is, hogy
ezek hát nem olyan rosszak egyébként, hogy nézegetem, hogy milyen gazdasági mutatói vannak az országnak. Az egyfőre jutó GDP a 42.500 dollár körül van.
Ebből jól lehet élni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a mediterrán térség, ugye eleve jó az időjárás, kellemes az élet, van egy stabil, ha nincsen valami nagy baj, tehát ugye, ha mondjuk van egy Covid, az persze beüt, hogyha a gazdasági világválságban az beüt, mert akkor nagyon kevesen jönnek, de alapvetően jól megy a világgazdaság, jól megy az európai gazdaság, akkor ebből évről évre meg tudsz élni ebben a térségben elég tisztességes.
Egész érdekes. Az infláció az 2022. októberében mért infláció az 8,7% volt, úgyhogy ezzel szerintem...
Olyan árak vannak, mint Magyarországon. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogyha ma valaki Ciprusra megy, mondjuk akárcsak turistaként, gyakorlatilag tök ugyanazokkal az árakkal találkozik, mint Magyarország.
Közben ugyanebben a hónapban a jegybanki alapkamat 2% volt, ami szintén egy érdekes adalék, hogyha így hasonlítgatni akarjuk magunkat, meg 35% SZJA. Ez még hozzá tartozik.
Ugye az jegybanki alapkamatot Frankfurt határozza meg, tehát hogy ott euró.
Igen,
van.
Tehát euró zónához tartozik. Oké, tehát nagyon nagy részben a gazdasága a vízre, illetve a turizmusra, de azon belül, hogy az egyik nyersanyag, ami fontos hozzá, az a víz, erre alapoz. Milyen jövőkép körvonalazódik szerinted? Mennyire fenntartható az, ami most jelenleg van Cipruson?
Hát ugye nagy kérdés náluk az, hogy lesz-e újraegyesítése a szigetnek, szerintem nem lesz, tehát ugye megoldhatatlan problémát jelent, ez a török rész, ez csontszegény, tehát ugye látszik, hogy mondjuk Nikoszia keleti része abból él, hogy átjárnak Nikoszia nyugati részéből a turisták.
De ugye gyakorlatilag ott a határon van.
Hát elfoglalták a fővárosnak az érdekesebb részét, tehát a bazárig tartottak a harcok, és a bazár meg az érdekesebb rész az átkerült a török oldalra, a görög oldalon nem annyira sok minden van, ezért aki elmegy oda, az átmegy a másik oldalra, ott elkölt egy kis pénzt, és egy csontszegény város abból él, hogy átjárnak oda a turisták. Ez már önmagában mutatja, hogy igazából ugye ez egy olyan térség, amit senki nem ismer el Törökországon kívül, a világ összes országa ignorálja, hogy ők léteznek. Miközben azt mondják, hogy ők egy független állam, de hát ugye török Vodafone van ott, török lira a fizetőeszköz, kín vannak a török zászlók, meg az Atatürk fejek, szóval senki nem veszik komolyan, hogy ez tényleg egy független állam. Nincs igazából önálló gazdasága, tehát az a rész fenntarthatatlan. Ugyanakkor hivatalosan egész Ciprus az EU-ban van, tehát hogy ezt kevesen tudják, de hivatalosan az egész sziget az EU-ban van, és az ottani török őslakosság, vagy hát sok száz éve ott lakók, ők EU-s állampolgárok is, csak nem tudják ugye ezeket a jogokat élvezni, lévén, hogy ugye olyan részénél vannak a szigetnek, ahova az EU-nak a joghatósága nem terjed ki, mert hogy a görög köztársaság joghatósága sem terjed ki, ezért az EU-é sem. Tehát gyakorlatilag nincs diplomácia elismerése, semmilyen jogszabályot nem érvényes. Ez egy egészen faramuci helyzet.
Hát nem... ugye ez a báb állam, ez a mi is a hivatalos, vagy észak-ciprusi török köztársaság, ami ezen a zöld vonalon túl igen, van, ez igen, az ENSZ igen, ütköző igen. Zóna, ami lényegében igen. Az elfoglalt területeket jelöli.
Így van, és hát ugye hivatalosan ők is benn vannak az EU-ban, de gyakorlatilag meg ennek semmilyen hatása nincsen az ottani gazdaságra, mert nem érvényes az Aki Communautaire, az a közösségi joganyag, mert hogy nem tudja érvényesíteni egy el nem ismert ország nem lehet érvényesíteni, a másik része a szigetnek meg nem tudja érvényesíteni, és nem is nagyon néz ki úgy, hogy ebből valaha lesz bármifajta újraegyesítés, úgyhogy ez egy elég meghatározó tényező. Hosszabb távon meg azt gondolom, hogy az a kérdés, amit majd egyszer egy másik adásban kéne megbeszéljük, az offshore, ami meghatározó, tehát hogy ez egy nagyon nagy részben arról szól Ciprus, hogy főleg orosz oligarchák oda hordták a pénzüket, hogy
hát biztonságban legyenek. Volt ott magyar is azért.
Magyar is bekerült, persze. De dominánsan orosz. Tehát ugye az a nagy érdekesebb adat, hogy Oroszországban a legnagyobb befektető az apró pici Ciprus volt, és ugye eznek az a magyarázata, hogy az oligarchák, akik féltették Putyintól a pénzüket, oda vitték a pénzüket, de igen, tehát hogy nagyon sok fajta oligarha vagy gazdag ember oda mentette a pénzét, és hát ugye a Brexit is érintette őket, erről majd megint fogunk külön beszélni. Tehát egy alapvetően itt nem nagyon van más turizmus és pénzügyi szolgáltatások, és én azt nem is nagyon látok más jövőt Ciprusnak. Szerintem relatíve jól megvannak, tehát hogy igazából nagy baj most már nincsen, most, hogy a víz kérdése egy kicsit rendezve.
Hát egyelőre, ugye majd meglátjuk, hogy mennyire működnek.
De hát ez egy nagyon volatilis térség. Tehát, hogy ezt ugye tegyük hozzá, hogy mondjuk ugye az, hogy mondjuk homokviharok vannak Ciprusban, az nem kis részben azért van a szakértők szerint, mert mondjuk az szíriai háborúban a tankok felszántották a sivatagot. Tehát a sivatagnak van egy kemény felső rétege, amit a tankok felszántottak, és az a por most már gyakorlatilag rendszeresen megy át Ciprusra a széllel. Ilyen összefüggések vannak a világ klímájában, vagy ugye amikor európai emberek eljárnak mondjuk Jordániába, Egyiptomba, ilyen helyekre, ilyen bagikkal, ilyen kvadókkal a sivatagba járni, nem tudják, hogy felszántják vele a sivatagot, és homokviharokat okoznak.
Hát rengeteg témát érintettünk, amiről majd beszélünk részletesebben. Ebben az adásban most ennyi fért. Cipruson keresztül néztük meg azt, hogy milyen fenntartható módja van a víz, tengervíz tisztításának, és azt fel lehet később használni mezőgazdasági, vagy akár fogyasztásra is. Úgyhogy egy nagyon érdekes, remélhetőleg jól beváló technológiáról beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Zoli.
Köszi szépen, sziasztok!
És természetesen, ahogy megszokhattátok, a Pogi Podcast Facebook oldalát, vagy Spotify fiókját, hogyha keresitek, akkor ezeket a beszélgetéseket meghallgathatjátok, ha lemaradtatok a rádióban az adásról, ami egyébként minden vasárnap reggel 7-től, illetve minden csütörtökön délután 4-kor van itt a rádióban. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük!